Kegyelem nékünk és békesség, kedves testvéreim, Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, Isten tiszteletünk előtt fennállva énekeljük az 546-os számú énekünk első két versét. 546-os számú énekünket, mely így kezdődik: Adj, Úristen, nékünk szent lelket. Isten tiszteletünk további megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Szeretett testvéreim, foglaljuk el a helyünket, és a keresztelőkre készülve énekeljük a 345-ös számú énekünknek az első két versét. 345-ös számú énekünknek az első verse így kezdődik: Jöjj, térj be, kapum tárva. Kedves testvéreim, hallgassátok meg, hogyan is adta parancsba a mi Urunk Jézus Krisztus a keresztség szentségét. Máté evangéliumának az utolsó verseit olvasom. A 11 tanítvány pedig elment Galileába, arra a hegyre, ahova Jézus rendelte őket. És amikor meglátták őt, leborultak előtte. Némelyek azonban kételkedtek. Jézus pedig hozzájuk lépett, és így szólt. Nekem adatott minden hatalom menjen és földön. Menjetek el tehát, és tegyetek tanítvánnyá minden népet, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében, tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek. És íme, én veletek vagyok minden napon, a világ végezetéig. És a keresztelő családok részére, Ézsaiás könyvének 41. fejezetéből versek. Ne félj, mert én veled vagyok, és ne csüggedj, mert én vagyok a te Istened. Megerősítelek, és meg is segítelek, sőt, győzedelmes jobbommal támogatlak téged. Amen. Kedves gyülekezet, kedves szülők, keresztszülők, felnőtt keresztelkedők, nagyon fontos döntést hoztatok meg, nagyon, nagyon fontos az életetekre nézve, amikor is ide jöttetek Isten házába, hogy a keresztség szentségében részesüljetek, vagy részesüljön kira a gyermeketek. Nagyon fontos döntés, hiszen sokszor úgy beszélünk a keresztségről, hogy nem tudjuk, hogy pontosan micsoda, pedig igazából az első keresztény gyülekezetekben a keresztség és a konfirmáció mindig együtt járt. Ha valaki megtért Jézus Krisztushoz, akkor kiállt a gyülekezet elé, elmondta, hogy én valaki vagyok, Jézus Krisztussal találkoztam az életemben, megértettem, hogy ő értem halt meg és vállalta a kereszthalált, a kárhozatot, és miután ezt az őszinte hitét megvallotta a gyülekezet előtt, utána megkeresztelkedett, és így belépett a gyülekezetbe. A keresztség nem szól másról, sőt, egyik szentségünk sem szól másról, csak is arról, hogy Jézus Krisztus értünk hozott áldozatára, igazából a legfőbb tanításunkra emlékeztessen bennünket. Amíg a katolikus testvéreinknek ugye 7 szentségük van, nekünk összesen 2, és nagyon fontos tudni, hogy miért ez a 2, hiszen csak ezt a 2 kell nagyon észben tartanunk, és ezt szoktuk nagyon sokszor ismételni újra és újra, ugye úrvacsora ünnepek alkalmával, vagy ugye egy hónapban egyszer, illetve keresztelés alkalmanként. Tehát miért szentség ez a 2, miért szentség a keresztség? 3 dolog miatt sákramentum vagy szentség az, amit mi annak tartunk. A legfontosabb az, hogy Jézus adta parancsba, ahogyan az igéből is felolvastam, a Máté evangéliumából. A második dolog az, hogy egy kiábrázolt dolog köthető hozzá, ami nem hordozza magában a szentséget, hanem a hozzátársuló hit hordozza a szentséget. Itt ugye a keresztelésnek a vize. A harmadik dolog pedig mindig egy ígéret fűződik hozzá, amelyet Jézus Krisztus mond azoknak, akik bíznak és hisznek benne. Jézus Krisztus halálára emlékeztet bennünket a keresztelés is minden egyes alkalommal. És azért történik vízzel, mert ugye az az újjászületés fürdőjeként is lehetne nevezni, mert ahogyan a víz lemossa a szennyeződést, a koszt a testről vagy bármi másról, Jézus Krisztus értünk kiontott vére, úgy most tisztára bennünket, hogy Isten előtt majd, amikor találkozunk vele, akkor igazként tudjunk megállni, sőt ez az örök életünk már most itt a földön megkezdődhessen, Isten országa megvalósulhasson az életünkben. Tehát ezért történik vízzel a keresztelés, és ugye egy ígéret fűződik hozzá, amit Jézus Krisztus mond, a felolvasott igében is benne volt, hogy és én veletek leszek, vagyok, minden napon a világ végezetéig. És ez nektek is szól, kedves felnőtt keresztelők, kedves Kira, kedves család mindenkinek, hiszen aki a hitét ezáltal meg akarja erősíteni, vagy elkezdeni a hitnek a formálását, annak nagyon fontos dolog, hogy ezeket tudja. És amilyen fontos és felelősségteljes döntés az, hogy felnőtt korban valaki eljusson arra, hogy megkeresztelkedjen, hogy Jézus Krisztus egyházához tartozzon, olyan fontos és felelősségteljes döntés, hogyha gyermeket keresztelünk, hiszen az lesz a küldetésetek, kedves szülők és keresztszülők, hogy Jézus Krisztusról és Istenről beszéljetek majd királynak, és nem csak beszéljetek, hanem az életetekkel is legyen bizonyságul, afelől, hogy ti őt követitek, és hogy majd amikor felnő, akkor konfirmáció által ő maga majd akkor már önként tegyen vallást arról, hogy ő is vallja ezt őszintén, szeretettel, ahogyan ti is. Isten áldja meg a szándékotokat is, imádkozzunk értetek, hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Köszönöm Istenem a keresztelő családoknak az életét, köszönöm, hogy ide vezérelted őket, áld meg őket továbbiakban is, legyenek bárhol, találják meg bárhol azt a közösséget, ahol hozzád tartoznak, add, hogy a te egyházadnak a részei legyenek a te Krisztus testednek itt a földön, és áld meg a szülőket a keresztény nevelés útján. Amen. Kedves testvéreim, mivel keresztény szülők gyermekeit és keresztény felnőtteket keresztelünk most meg, ezért tegyünk vallást a mi hitünkről, fennállva elmondva az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra. Harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek szent lélekben, hiszem az egyetemes anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Kedves testvéreim, hitünk megvallása után a következő kérdéseket intézem először felétek, kedves család, amelyre feleljetek hallható szóval. Kérdezlek titeket, keresztény testvéreim, kész vagytok-e elfogadni Isten szövetségét és a Szent Keresztség által a keresztény anyaszentegyház tagjává és Jézus Krisztus követőivé lenni? Felejétek, a Szentlélek segítségét kérve kész vagyok. Isten áldja meg az elhatározásotokat.
Keresztelek téged az Atyának, Fiúnak és Szentlélek. Amen. Rea, keresztelek téged az Atyának, Fiúnak és Szentlélek. Amen. Áldjon meg téged az Úr, és őrizze meg téged. Világosítsa meg az Úr az ő orcáját te rajtad, és őrül jön rajtad. Fordítsa felé az Úr az ő orcáját, és adja neki békességet. Amen.
Kedves szülők, keresztszülők, kedves család, hitetek megvallása után hozzátok is a következő kérdéseket intézem, amelyre feleljetek hallható szóval. Akarjátok-e, hogy gyermeketek a keresztség által az Atya, a Fiú és a Szentlélek Isten szövetségébe a keresztjén Anya Szentegyházba befogadtassék? Felejétek, akarjuk. Isten áldja meg az elhatározásotokat. Másodszor kérdezem, ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy gyermeketeket úgy nevelitek és neveltetitek, hogyha majd felnő, a konfirmáció alkalmával ő maga majd önként tegyen vallást a Szent Háromság Istenbe vetett hitéről a gyülekezet előtt. Felejétek, ígérjük és fogadjuk. Isten adjon testi, lelki erőt nektek ebben a fogadalmatok teljesítéséhez. Kedves gyülekezet, most pedig hozzátok fordulok. Ígéritek-e, hogy gyülekezetünk gyermekeit és az ők hitben való nevelésüket imádságban Isten előtt hordozzátok, és mindent megadtok a szülőknek, keresztszülőknek az ők hitben való nevelésükhöz. Gyülekezet felelje, ígérjük. Isten adjon erőt a mi fogadalmunk teljesítéséhez is.
Hira, keresztelek téged az Atyának, a Fiúnak és a Szentlélek. az Isten békesség, amely minden értelmet felül meg fogja őrizni szívedet és gondolataidat a Krisztus Jézusban. Amen.
Keresztelő családok életére, kedves testvéreim, énekszóval kérjünk áldást. A 345-ös számú énekünk harmadik és negyedik versével.
Jöjj bölcsességnek lelke, te mutasd meg nekem, az Úrnak hogyan kedves, most imám én nekem. Szent segítségeddel, útmutatásod által a könyörgés felszárnyal, s meghallgatásra lel. Jöjj várva, várlak téged, te töltsd meg erőddel, mert szennyet, vádat, vétket, szent erőt söpörhet. Tedd tisztává szívem, hogy életem is áldjon, és szolgálatban járjon, mint halálig híven.
Megkérem a kedves keresztelő családokat, hogy foglaljanak közöttünk helyet a padsorokban, és kedves testvéreim, mi is foglaljuk el a helyünket, és úgy hallgassuk meg a hirdetéseket. Szomorú szívvel hirdetjük a kedves testvéreknek, hogy a héten búcsúztak szerettei, Zelegyánszki Kovács Istvánné, Bukovics Otília, 75 éves, és Pap Elemérné Csiki Róza, 83 éves testvéreinktől. A Szentlélek vigasztalását kérjük a gyászoló családok részére. És örömteli szívvel hirdetjük, hogy a mai Isten tiszteleten megkereszteltünk Hoffmann Katerini, budapesti születésű lakos tanárt, és leányát Hoffmann Reát, valamint Kenyeres László és Bodó Erika, Andrea, Kira nevű leánygyermekét. A Szentlélek segítse a családokat a keresztény nevelés vagy a keresztény hitnek az útján. És házasulandókat hirdetünk a gyülekezetben, Kéri Máté, gyöngyösi születésű református vallású tanár eljegyezte kis Ilona Szidónia református vallású egyetemi hallgatót. Tehát lelki pásztorunknak az egyik fia, Kéri Máténak az esküvője lesz. És házasságukra Isten áldását kérjük július 12-én pénteken 16 órakor a templomunkban, és erre az alkalomra, és az azt követő szeretett vendégségre minden kedves testvért szeretettel várnak. A mai Isten tiszteletünk után presbiteri gyűlést tartunk, amelyet továbbra is hordozzunk imádságban. Jövő vasárnap a szokott rend szerint megterítjük az Úr asztalát, és mindenkit szeretettel várunk az úrvacsorás Isten tiszteletre. Mához két hétre pedig, július 7-én vasárnap tartjuk a következő beszélgetős Isten tiszteletünket. A szokásos rendben, hogy ugye először itt lesz az Isten tisztelet, utána pedig csoportokban beszéljük meg az ige üzenetét, és egy szerény szeretett vendégséggel is várjuk a kedves testvéreket. Tehát július 7-én lesz a következő beszélgetős Isten tiszteletünk. Szeptember közepére kerítés felújítást tervezünk a templom körül, és kérjük szépen továbbra is azoknak a jelentkezését, akik ebben szívesen részt vennének, akár nálunk a hivatalban, akár kifele a kijáratnál. Gyülekezetünk alapítása 125 éve történt, és november 10-én vasárnap délután 16 órakor tervezünk egy ünnepséget, amelynek keretében hálát adunk Isten megtartó szeretetéért, valamint a járvány idején állami támogatásból épült új gyülekezeti termünkért. Tehát ez az ünnepség november 10-én vasárnap délután 16 órakor lesz. És hirdetem továbbra is a fiataloknak szóró táborainkat, amire még továbbra is lehet jelentkezni. A felső tagozatos gyermekek számára, tehát 5. osztálytól 8. osztályig Móron szervezünk egy tábort, július 1-től 3-ig, erre is lehet továbbra is még jelentkezni, aki szeretne, illetve Kerkafarván lesz az ifi táborunk július 28 és augusztus 3 között, erre pedig a ettől nagyobb fiatalokat várjuk. És augusztus 12-től 16-áig lesz a napközis gyermektáborunk, amely szokásosan a Kazinci iskolában lesz. Erre is a gyermektáborra is továbbra is lehet jelentkezni, várjuk minden kedves testvér jelentkezését. Folytassuk énekszóval istentiszteletünket a 763-as számú énekkel. Hadd látlak téged, ó szívem, Ura, ugye ezt az éneket tanultuk meg a múltkori istentiszteletünkön. Kedves testvéreim, hallgassátok meg Istenünk ígéjét János evangéliumának a 6. fejezetéből, a 48-as verstől az 59-es versig a következőképpen. Én vagyok az élet kenyere. A ti atyáitok a mannát ették a pusztában, és meghaltak. De ez az a kenyér, amely a mennyből szállt alá, hogy aki eszik belőle, ne halljon meg. Én vagyok az az élő kenyér, amely a mennyből szállt alá. Ha valaki eszik ebből a kenyérből, élni fog örökké. Ez a kenyér pedig az én testem, amelyet odaadok a világ életéért. A zsidók egymás között vitatkozni kezdtek, és azt kérdezték, hogyan adhatja nekünk a testét, hogy azt együk? Jézus azt mondta nekik, bizony-bizony mondom nektek, ha nem eszitek az emberfiának testét, és nem isszátok az ő vérét, nincs élet bennetek. Aki eszi az én testemet, és issza az én véremet, annak örök élete van, és én feltámasztom az utolsó napon. Mert az én testem bizony étel, és az én vérem bizony ital. Aki eszi az én testemet, és issza az én véremet, az én bennem marad, és én is ő benne. Ahogy elküldött engem az élő atya, és én az atya által élek, úgy az is, aki engem eszik is, eszik, élni fog általam. Ez a kenyér, amely a mennyből szállt alá, nem olyan, mint amilyet atyáitok ettek és meghaltak. Aki ezt a kenyeret eszi, élni fog örökké. Ezeket mondta, amikor Kapernaumban, a zsinagógában tanított. Amen. Gyertek testvéreim, fennállva és fejünket meghajtva imádkozzunk. Hálát adunk neked, Istenünk, azokért az alkalmakért, amik már mögöttünk vannak, a Balatonszászói gyülekezeti hétvégéért, tennap az ifjúsági körrel való sütögetésért is. Köszönöm, hogy nem csak együtt lehettünk ezeken az alkalmon, beszélgethettünk, hanem főleg, hogy veled voltunk, rólad beszélgettünk, te is ott voltál közöttünk, és te áldottad meg ezeket az alkalmakat, hogy jól sikerüljenek. És így hozzuk eléd a soron következő gyülekezeti alkalmainkat, a táborokat, attól, hogy a fiatalságnak a szívében eljusson a te igéd. És ugyanezért kérlek téged, Istenem, a mai Isten tiszteletre is, hogy az igédnek az üzenete, mint egy mag gyökeret verjen a szívünkben, és kihajtson, és ne csak halljuk, ne csak bólogassunk rá, ne csak beszélni tudjunk róla, hanem valósággal mutatkozzon meg az életünkben, de úgy, hogy őszintén, nem, hogy ki kell magunkból erőszakolni. Áld meg így az igére való figyelésünket, az ige hirdetőjét, áld meg a gyülekezetünket, gyülekezetünk betegeit, időseit, viselj róluk továbbra is gondot. Jézus Krisztusért, ami Urunkért kérünk, hogy hallgass meg imádságunkat. Amen. Ige hirdetés előtt pedig testvéreim, énekeljük a 456-os már megkezdett énekünk harmadik és negyedik versét. Harmadik verse így kezdődik, te vagy Krisztus, a mi üdvözítőnk.
Te vagy Krisztus, mi üdvözítünk, Szent Atyánál békesség szerzünk. Mi életünk vagy Te, lakozzál bennünk, hogy minden mi dolgunkban téged dicsérjünk, és dicsőhítsünk. Ó Szent Lélek, kérünk tégedet, bátorítsad a mi szívünket, vigasztalj meg minket, igazgass minket, hogy halván megérthessük te szent ígédet, üdvösségünk.
Az igehirdetés alapja az előbb felolvasott szakaszban található. János evangélium a 6. fejezetéből az 51. versnek a 2. mondatát olvasom újra. Ezt mondja Jézus, ez a kenyér pedig az én testem, amelyet odaadok a világ életéért. Foglaljuk el helyünket. Kedves testvérek, ahogy sorba haladunk a János evangéliumában, már egy idő óta a Jézusról, mint az élet kenyeréről van szó, mert Jézus tett egy csodát, jól lakatott 5000 férfit és a hozzá tartozókat 5 kicsiny kenyérből. És ezért keresték őt, És ő nem volt ezzel megelégedve, azt mondta, hogy ez csak egy útmutatás, egy jel. Nem azt a mulandó eledelt kell keresni, amit nektek biztosítottam, hanem a lélek táplálékát. De erre meg volt, aki azt mondta, hogy hát mi nagyobb csodát is láttunk már, hallottunk róla. Hát Mózes nem egy alkalommal, de 40 évig a pusztai vándorlásban vendégelte meg az embereket, és nem 5000-et, 5000 férfi volt, hanem ott inkább 500 000 ember legalább. És erre meg Jézus azt mondta, hogy álljunk meg, amiről én beszélek, az sokkal nagyobb és sokkal fontosabb. És hallottuk most, hogy ezt már nem tudjuk, hogy mettől, de ezt a végét egész biztosan már a zsinagógában mondta el, Kapernaumban, mert visszatért erre. Mert olyan fontosnak találta, hogy ő táplálékot ad, sőt nem úgy táplálékot ad, hanem ő önmagát adja táplálékul nekünk. Hogy ez mit jelent? És itt egészen, úgy lehet mondani, szájbarágósan elmondja, hogy aki nem eszi az én testemet és véremet, az abban nincs meg az örök élet. Mit jelent ez? Egy csomó minden dolog kavaroghat bennünk, és egy csomó rossz felé vívő gondolat. Az első nyilván az, hogy hát Jézus jelképesen beszél, azt jelenti ez, hogy az ő gondolataiból táplálkozhat a mi hitünk. Nem, ennél sokkal többről van szó. Amit így mond, hogy ha nem eszitek az ember fia testét, nincs élet bennetek, de akkor mi ez? Hát ő odaadja az életét, öngyilkos lesz. Nem. Valami egészen másról van szó. És mit jelent, hogy esszük az ő testét és vérét? Kannibalizmus? Éppen a házasulandó fiam mondta, hogy egy tanárjuk a középiskolában ezt mondta a keresztjénekről, hogy kannibálok, hiszen Jézus testét és vérét eszik. Nem. Miről is van szó? Jézus Krisztus már előre az áldozatára hívja fel a figyelmünket, amire ő készült belül. A halálára, ami a kereszten történt, ezt tudjuk. És így ennek fényében kell értelmeznünk mindazt, amit mondott. Az én testem, amelyet odaadok a világ életéért. Mint egy kínálja nekünk a kereszten az ő testét, ugye meghalt, ahogy az állatokat is megöljük, mielőtt megesszük, a testét kínálja nekünk, hogy életünk legyen, hogy abból táplálkozzunk, de nyilván nagyon konkrét olyan értelemben, hogy az ő testéről van szó, amelyet fizikailag föláldozott, de jelképes, mert ebből a hitünkkel kell táplálkozni. Hát ez a lényeg. De nézzük meg, külön-külön van egy ilyen közkeletű mondás, hogy Jézus Krisztus miattunk, helyettünk és értünk halt meg. És szeretném, ha most ezt megnéznénk, hogy ez mit is jelent számunkra. Először, hogy miattunk halt meg. Tehát az, hogy mi higgyünk az Istenben, a nehézségek között is. Hogy ne legyen az, hogy egyszer csak csalódunk, hogy nem ezt vártuk, és szembeforduljunk Istennel. Kitartóak legyünk ebben. De hogy egyáltalán tudjunk hinni egy Istenben, aki egy ilyen világot teremtett, amiben nagyon sok rossz dolog van. Háború, megerőszakolás, nem kell soroljam. Hogy hinni tudjunk, ez az Isten fiának az életébe került. Valóban föláldozta magát, mert mással nem tudta mutatni a komolyságát a mi bűneinknek, annak a sok rossznak, amit elkövetünk ebben a világban, és az ő szeretetének a komolyságát. Nem volt elég, hogy tanított minket, nem volt elég, hogy csodákat tett, az életébe került, hogy nekünk hitet adjon. Most az jutott eszembe, amíg készültem, hogy olyan ez, mint hogy Jézus Krisztus, mint egy világklasszis, az Isten fia egyedülálló, senki sincs itt a földön olyan ember, olyan tökéletes, Istennek engedelmes ember, mint ő. Ő a világklasszis, aki a mi csapatunkba akart játszani. Igen, tulajdonképpen azt lehet mondani, hogy ő világklasszis, rendben van, csodálják. Nem ez a csoda igazán, hanem hogy a mi csapatunkban akart játszani. Kész vereség. Ő szereti az Istent, aki e mögött, a világ mögött van. Ő örülni tudott a legnagyobb gyötrelmek és nehézségek között is. Amikor ellentmondtak neki, amikor üldözték, igen, amikor a kereszten volt, akkor is. Ő türelmes szeretettel hordozta az embereket. Még Júdást is, akiről tudta, hogy ő fogja elárulni. És ott volt mellette, tanított, magyarázott neki 3 évig. És ő egy csapatban akart velünk játszani, akik totál mások vagyunk. A test, hogy én az én testemet adom, húsomat, a görög eredeti szó az kifejezetten a test anyagi részéről szól, hogy a húsomat adom a világ életéért, hát nekünk a testünk az, amiről a Biblia azt mondja, hogy erőtlen. Hogy mi lehet, hogy szóban tudjuk, elméletben tudjuk, hogy mi a szeretet, hogy mit várunk másoktól, hogy hogyan kell figyelmesnek lennünk mások iránt, hogyan kell türelmet gyakorolnunk. Mindezt nagyon jól tudjuk elméletben, de azt mondja, a lélek kész, de a test erőtlen. Elméletben mindent tudunk, megtanulunk, még magunkévá is teszünk, de ott van a testünk, amelyik nem engedelmeskedik. Ami szégyent hoz Jézusra. Hogy mi egy csapatba akarunk vele játszani, mint keresztjének. És ő vállalta ezt. Miattunk kellett meghalnia. Mert egy csapatban játszott velünk, és ez nagyon nehéz mérkőzés volt. ott neki a végsőkig helyt kellett állnia, egészen addig, hogy meghalljon, mert egyikünk sem volt vele. Egyik sem értette, a legjobb tanítványai sem értették, elárulták, megtagadták, vagy csendben sírtak, hogy mi történik, nem értjük, és mi sem vagyunk jobbak náluk, és ő ezt vállalta, hogy értünk, meghal. A mérkőzést, amiben az Isten győzelmét, az ő szeretetének a győzelmét kell megmutatni, végigjátsza egyedül, ha kell, és egyedül is maradt. Egyedül is hagytuk. Miattunk kellett meghalnia, mert mi Istenhez nem méltó játékosok vagyunk. Mi egészen másképp gondolkozunk, mint, és élünk, mint kellene. A test erőtlensége, az erőtlenség, az egyébként a görögben pontosan ezt a szót használják a betegségre. Hát, hogy valami beteg, vagyis erőtlen, nem működik úgy, ahogy kellene, és ilyen a mi életünk. Mondhatjuk finoman rá, hogy erőtlen, beteg. A bűn miatt. Az Istentől való eltávolodásunk miatt. Az önzésünk miatt, a hitetlenségünk miatt, a reménytelenségünk miatt. Beteg az életünk, és Isten megmutatta a halálában, Jézus Krisztus halálában, hogy az ő testében, az ő sejtjeiben egy másfajta erő van, lakozik, amit nem rontott meg a bűn. Ez a csodálatos, hogy azt mondja, hogy az ő nem engedte, hogy az ő teste, az ő szentje rothadást lásson. Az ő életében, az ő sejtjeiben olyan erő volt, hogy nem rothadt meg, hanem feltámasztotta Isten, és így mutatta meg, hogy ő a győztes. Ha egyedül is vívta ezt a csatát, mert mi nem voltunk ott vele, mi gyengék voltunk ahhoz, de ő miattunk meghalt. Miattunk, akik egyedül hagytuk őt. És meghalt helyettünk. Az ő életét odaadta. Ezzel más később a jópásztor példázatánál majd részletesen is foglalkozik Jézus, hogy ő tőle senki nem vette el az életét, ő önként adta oda. És ezért szereti őt az Atya. Nem öngyilkos lett. Mi öngyilkosok vagyunk, vagy úgy, hogy kilátástalannak találjuk a saját életünket, és sajnáljuk magunkat, és sajnáltatni akarjuk, vagy úgy vagyunk öngyilkosak, hogy bevetjük magunkat, és odadobjuk áldozatul valaminek, hogy felhívjuk magunkra a figyelmet, hogy milyen nagyok vagyunk. De az ő élete nem öngyilkosság volt, hanem igazi áldozat, Istennek tetsző áldozat. Ő tudatosan helyettünk adta oda az életét. Tudta, hogy a rossz játékosoknak büntetés jár, kidobják a csapatból, de ő azért szerezte meg a győzelmet, hogy minket ne dobjon ki az Isten az ő csapatából, és adjon még nekünk lehetőséget. Helyettünk adta az életét. És azért, hogy el ne vesszen a csapata, hogy legyen egy kicserélt lelki ismeretünk. Mert így tudhatjuk, hogy az Isten őt szerette. És ha ő értünk küzdött, és értünk vívta ki azt a győzelmet, akkor ő érte minket is szeret az Isten, mert akit az ő kedves fia szeret, azt az Isten is szereti. Bármilyen gyenge, bármilyen erőtlen, bármilyen bűnös, bármiket követett el, az Isten szeret. A lelki ismeretünket megtisztítja, mert helyettünk ő van ott az Atya előtt, hogy igen, én megvívtam a küzdelmet, odaadtam az életemet is értük. Fogadd el őket kedvesen, mintha én lennék. Miattunk, helyettünk és értünk halt meg, ez az értünk, ez pedig célhatározó, hogy Jézus Krisztus halála nem azért volt csupán, hogy hát ilyen gyengék, nem tudnak semmit, na majd én meghalok, értük, aztán minden rendben lesz, és akkor befogadja a mennyország őket ilyen bűnösen, gyarlón, ahogy vannak, nem. Az Isten elfogad és szeret minket, de nem azért, hogy ilyenek maradjunk. Értünk halt meg, ez a kenyér az én testem, amelyet odaadok a világ életéért. Azért, hogy a mi életünk megváltozzon. Azért, hogy mi is edződjünk, és egyre inkább hasonlók lehessünk a világklasszis játékoshoz, Jézus Krisztushoz, hogy bennünk is legyen hit, akkor is, amikor nehéz a körülmény, hogy bennünk is legyen reménység, akkor, amikor minden elsötétül, és bennünk is legyen szeretet, amikor nagyon sok türelemre van szükség, amikor nem látunk viszonzást, akkor is, még az ellenségünk felé is. Értünk adta az életét, hogy ez táplálék legyen, hogy ebből erőt tudjunk meríteni. Nem kannibalizmus, az, hogy ő odaadta az életét és meghalt, az a lelkünknek a tápláléka, amiből fölépül egy új élet bennünk. Hogyha az Isten ezt tette meg értem, ha Jézus Krisztusban így szeretett, akkor én nem élhetek többé önmagamnak. Akkor bennem meg kell szülessen a hála, az ő iránta való viszont szeretet, és akkor a lelkem elkezd élni, és már nem csak várom a szeretetet, és begyűjteni akarom, és méltatlankodom, hogy miért nem szeretnek engem eléggé, miért nem adnak ezt, meg azt, meg amazt, hanem elkezdek én is szeretni. Mert a mindenható Isten Krisztusban így szeretett. Mert ez a Krisztus kereszthalála a lelkemnek a tápláléka. Egy csomó embernek változott meg így, millióknak változott meg így az élete. Itt Magyarországon, a mai Magyarországon is rengeteg embernek változtatta meg az életét az mennyei kenyér, Krisztus értünk odaadott teste. Csak az a kérdés, hogy az én életemet megváltoztatta-e. És ezt akarja munkálni. És ezért vagyunk itt a gyülekezetben. És semmi más értelme nincs, hogy itt eltöltsünk egy órát vasárnaponként, csak ez, hogy tápláljuk a lelkünket Jézus Krisztus testével és vérével. Így legyen. Amen. Válaszoljunk az ige hirdetésre egy úrvacsorai énekünk két versével, a 360. énekünk, Jel lássuk az Úr keresztjét, így kezdődik, de most a 8. és 9. verseit énekeljük el. Ezért szerzé szent asztalát, hogy egy jót előadja. Hát az úrvacsora erről szól. Jézus odaadta táplálékul az életét nekünk.
Ezért szerzi szent asztalát, hogy e jót előadja. Szenvedését és halálát szemeink előtt megtörése, a bornak kitöltése, lelke, teste szenvedését jelenti megöletését. Ez egyszerű vendégségben Jézussal egyesülünk, egy kenyérből e szentségben hívők mint része. Rövid szent vacsora, mutat mennyei óra, ezt az ő kint látott teste, választott énak
Jöjjetek, testvéreim, ismét imádkozzunk helyünkről fölkelve. Áldunk téged, Istenünk, hogy elhívtál minket, hogy Jézussal egy csapatban legyünk, hiszen keresztjénnek neveznek minket. Bocsáss meg nekünk, hogy mi bizony betegek és erőtlenek vagyunk ehhez, hogy a mi életünk nyomába sem ér Jézus Krisztusénak, hogy mi nem tudunk úgy hinni, remélni és szeretni, ahogyan ő. Könyörülj rajtunk, köszönjük, hogy ő meghalt, miattunk, mert vállalta, hogy velünk egy csapatban játszik. És köszönjük, hogy mindez helyettünk is történt, hogy helyettünk elvitte az egész meccset, hogy meghalt és föltámadt, és megszerezte az üdvösséget nekünk. Köszönjük, hogy te Jézus Krisztusért szeretettel, kegyelemmel, könyörülettel tekintesz ránk, és közel akarsz magadhoz vonni mindnyájunkat. De legfőképpen azt köszönjük, hogy értünk történt mindez, hogy ne maradjunk olyanok, amilyenek vagyunk, hogy meg tudjunk változni, hogy azt te szereteted átmelegítse a mi szívünket is, és kioldja a fagyból, amiben van, az önzés, a reménytelenség és hitetlenség fagyából. Köszönjük, hogy táplálkozhatunk napról napra Jézus Krisztus áldozatából, kereszthalálából, értünk adott testéből. Köszönjük, hogy most is megtehettük ezt a hitben. Kérünk, hogy hadd legyen a mi életünkben növekvő lelki élet, hadd tanuljunk meg igazán hinni, remélni és szeretni. Kérünk téged, hogy egyre jobban hadd hasonlítsunk Jézus Krisztushoz, a megváltóhoz. Amen. Most ki önmagában folytassa az imádságot, az Isten lélek, és akik őt imádják, szükség, hogy lélekben és igazságban imádják őt. Áldott az Isten, aki nem vetette el könyörgésem szavát, és kegyelmét nem vonta meg tőlem. Amen. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neve. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Énekeljük a szózatot, imádságunkba bevonva nemzetünket. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, Istennek, a mi atyánknak szeretete, és a Szentlélek közössége mindnyájunkkal. Amen. Foglaljuk el helyünket, és ahogy zsinatunk bíztatott rá, még mindig énekeljük, mert a háborúnak még nincs vége sajnos. A 799. énekünk első és két utolsó versét, amely kárpátaljai, a háborútól leginkább szenvedő magyar testvéreink himnusza. Mindig velem, Uram, mindig velem. És a záró énekünk az igére emlékeztető, a 728. mind a négy versét énekeljük el, rád tekint már hitem, megváltom Istenem a Golgotán.